Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná.
Kocsis Zoltán zongoraművész, főzeneigazgató, zeneszerző. Ugye elmondtam mindent.
Hát karmester, az főzeneigazgató, szeretett üdvözlöm egyik olyan rádióhallgatókat. A főzeneigazgató nem feltétlenül karmester. Tehát én tulajdonképpen úgy kerültem oda, engem Magyar Bálint nevezett még ki erre a posztra, úgy kerültem oda, mint művészeti vezető. Nem tartozott a munkaköri kötelességeim közé a dirigálás.
Na de mégiscsak az lett az egyik legfontosabb dolog ebben, nem?
A hát az lett a vége, az lett a vége, igen, de az az igazság, hogy én hát tulajdonképpen baromi nagy zavarban lennék egyrészt, hogyha definiálnom kéne a tevékenységemet. Én tulajdonképpen zenész vagyok, azt merném mondani. Tehát hogyha Debussy azt mondta magára, hogy musicien français, akkor én azt mondom, hogy musicien hongrois.
Magyar zenész.
Igen, magyar zenész.
Tudod, ki mondta még Radnóti Miklós mondjuk egészen más helyzetben, hogy magyar költő vagyok.
Ez hát igen, és a magyar hangsúlyozásával persze.
Igen. Igen, igen. De ez nagyon fontos, mert csak a gyökerek miatt is, a zenei gyökerek miatt, és azért hangsúlyozod azt, hogy magyar, mert hát
igen. Nem szóval egész más, sok. Egészen más itt zenésznek lenni, mint mondjuk Nyugat-Európában.
És mondd, hogy miért más?
Mert lehet, hogy talán azért más, hogy közelebb vagyunk Bécshez. Lehet, hogy ez a nyitja mindennek. Tehát,
már
hogy,
a bécsi klasszikusok miatt?
Igen, hogy talán létezik egy speciálisan közép-európai zenei nyelv, aminek az alapja vagy a központja mégiscsak Bécs. És
az, ami erre szerinted jellemző, megkülönböztető?
Hát nagyon sok minden. A frazeálási, az akcentuálási, most nem, szándékosan nem tudom, hogy kik hallgatnak minket, mert...
Nem feltétlenül zenészek.
Zenészek, úgyhogy szóval nem akarok én itt tenni szakszavakba belebonyolódni.
Megpróbálnád megérezni, hogy mi az, hogyan tudnád lefordítani hát, a nem zenész ember nyelvére.
Hát például, hogy következnek egyes ritmusok, vagy egyes komoly zenei művekben található zenei megoldások például egyrészt a mindennapi életünkből, vagy a mindennapi életünk zenei megnyilvánulásaiból, de ez lehet adott esetben egy nagyon jó helyen elsütött generálpauza, vagy adott esetben táncok, amelyek hát ugye nemzetekre is jellemzőek. Például az, hogy a bécsi keringő hogyan alakult ki, abban például a lengyel mazurkának nagyon nagy jelentősége van, és tulajdonképpen ez az egész előrehozott második negyed, tehát a keringő ritmus az lenne, hogy jattattattattattattattatta, a bécsi keringői meg olyan jattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt ahol, illetőleg annak a rövid ritmus elemének a felhasználásával alakult ki. Tehát ahelyett, hogy jadratta, tadratta, tadratta, lett belőle tiditti, tiditti.
Mert ők határosak tehát, voltak valamikor.
Igen, tehát hogy a rövid és az azt követő hosszú elemet összevonták, és valamilyen módon ez így alakult ki, de nem csak, hogy határosak voltak valamikor, hanem hát köztudomású, hogy Bécsben rengeteg lengyel emigráns élt, akik nagyon összetartottak. Hát a lengyel mindig is egy nagyon-nagyon összetartó nép volt. Tehát Chopin is, amikor Párizsban élt, akkor általában lengyel emigránsokkal érintkezett.
De hát engem most a magyar zenész érdekel, aki úgy fogalmazta meg önmagát és az elmúlt nem kevés évet, amit zenészként töltött, hogy a lényeg, az élet alapvető megfogalmazása két szóban összesűrítve azt, hogy magyar és hogy zenész. Tehát a mindennapi életünk a zeneművekben, amiket alkotunk, vagy amiket vezénylünk adott esetben, azok hogyan csapódnak le?
Hát, vagy illetve talán helyesebb lenne, hogy tükröződnek vissza.
Igen.
Mert hát hiszen ez nem a valóság.
Egyfajta zaklatottságra ez gondolsz?
Ez az égi más. Nem feltétlenül, hanem én azt gondolom, hogy az a csodálatos az egészben, hogy minden zeneszerzőnek megvan a maga stílusa. utánozhatatlan stílusa. Tehát hiába próbálok én, mint ahogy sokat meg is próbáltam, sőt, hát a legutóbbi Kiskarácsony, Nagykarácsony című darabom erről is szól. Tehát hiába próbálnék én meg Bruckner stílusban írni, az nem lenne egészen Bruckner, mint ahogy amikor például a Schönberg Mózes és Áron című operájához megírtam a harmadik felvonást, akkor az nem lett egészen Schönberg, noha nem csak Schönberg módszerét használtam, hanem a Schönberg által előre meghatározott motívumrend is. És mégis, miután én más vagyok, mint Schönberg, az nem egészen Schönberg zene lett, de ez a szép az egészben, hogy különbözőek vagyunk. Tehát az, hogy a mindennapi életünk gesztusrendszere, vagy egyáltalán viselkedés kultúrája hogy csapódik le a zenélésünkben, az azt hiszem, hogy egyénenként változik, azt egyénisége válogatja, és tulajdonképpen itt a legfontosabb faktor lenne az őszinteség, a Tolsztói értelemben vett őszinteség, aminek az alapján én például eljutottam már odáig, hogy azonnal meg tudom állapítani, hogy valaki hazudik-e a színpadon, vagy nem hazudik.
Mi a Tolsztói értelemben vett őszinteség?
Tehát, hogyha például, most ez előadó művészként mondom.
Igen.
Mondjuk, ha szerzőként mondanám,
akkor
azt mondanám, hogy ha nincs egészen egyéni gondolatunk, akkor talán ne írjunk le semmit, mert akkor csak...
Mert hazug lesz.
Hát igen, vagy plágium per lesz belőle, hát ugye erről manapság nagyon sokat beszélnek. Meg kell mondjam egyébként, hogy a plagizálás, mint olyan, nem olyan rettenetes nagy bűn, hiszen ilyen alapon tulajdonképpen Bach élete végéig fizethetett volna Vivaldinak, vagy...
Tehát a zenei tapasztalat tovább vitele nem jelent plagizálást?
Én azt gondolom, hogy nem. Mindenki úgy kezdi egyébként, hogy utánoz, aztán kikinek a tehetsége dönti el, vagy a tehetségének mértéke, hogy ezt mikor tudja már végérvényesen levetni. Hát Mozart is úgy kezdte, hogy utánzott, aztán egyszer csak ő volt a Mozart stílus.
És Kocsis hogy kezdte? Kocsis is úgy kezdte, hogy...
Mindenki így kezdi.
Hogy elkezdte a kortársakat, azt mondtad egy filmben, amit tegnap meg tudtam nézni a YouTube-on, és 1975-ben készült ezek szerint, hogy eleinte nagyon rossz zenéket komponáltam, mondtad ezt 23-24 évesen.
Igen, és így is van, mert valahogy próbáltam utánozni, és nagyon rosszul sült el, illetve azért sült el rosszul, mert az ember talán azért is próbál meg utánozni, mert nem bízik igazán saját magába. Szóval ez is egy óriási nagy tudomány, hogy kell megtanulni az embernek bízni a magába, bízni a saját invenciójában, a saját gondolatainak az eredetiségébe, illetve abba a ténybe, hogy megismételhetetlen, egyedi emberi lényként élje le az életét.
És... mennyi tapasztalat kell ahhoz, hogy az ember hajlandó legyen ezt magáról elhinni? Tehát mondjuk a te életedben, amikben ugye elég hamar reflektorfényben sokat dolgoztál, sokat zongoráztál,
igen,
sokat játszottál, mégis kell egyfajta tapasztalat, ami után az ember azt tudja mondani, hogy nem másra támaszkodom, hanem magamra. Akármit csinálok.
Igen. Én, amikor megnyertem a Magyar Rádió Országos Beethoven versenyét 1970-ben, messze nem voltam érett a koncertpódiumra. Nagyon kevés koncert volt mögöttem, és nem is bíztam igazán magamban. Tulajdonképpen el sem akartam hinni az első időkben, hogy én azt a versenyt valóban megnyertem, és hogyha nagyon-nagyon őszinte akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy Jandó Jenő abban az időben sokkal jobban zongorázott, mint én. Na most ezzel nem a Jencit akarom minősíteni, hanem a saját hiányosságaimra akarom fölhívni a figyelmet.
Jól esett neki szerintem.
Tehát, hogy vissza kellett vonulni, és tökéletesíteni a tudást, bár akkor már régen rájöttem arra, hogy ez gyakorlás nélkül nem megy, de mégsem volt az a mennyiség elegendő. Tehát nem voltam igazán teljes vértezetben. Nem igazak azok a recenziók, amelyek azt állítják, hogy én akkor már teljes vértezetben, mint valami Pallas Athénén léptem elő.
Nem is az az idő az érdekes, inkább a mostani.
Hát a mostani...
Tehát sokkal inkább a mostani, és ha már Jandó Jenőről beszéltél, akkor tegyük hozzá, hogy a meghívásom annak is szólt, hogy 60. születésnapodat fogod mindjárt ünnepelni, és a Nemzeti Filharmonikusok egy meglepetéspartit rendeztek neked, ahol ott volt Jandó Jenő is többek között.
Igen.
Azok az emberek, akiket szeret.
Igen, igen, és pont Jenci egy nagyon komoly ajándékkal lepett meg, hát én nagyon komoly gyűjtője vagyok Kadosapál kéziratainak, meg Kurták Györgyen, meg egyáltalán zenei kéziratoknak, könyveknek, régiségeknek, és adott nekem mindjárt két Kadosa kéziratot is, szóval ez egy nagyon-nagyon szép gesztus volt tőle.
Térjünk vissza a biztonsághoz, hogy az ember mikor érzi azt, hogy teljes biztonsággal tudja képviselni, aki ő, abban a műfajban, amit ő csinál.
Hát igen. A Stravinsky ezt valahol úgy határozza meg, persze tudom, most nem Stravinsky érdekes, hanem én, de mégiscsak muszáj, hogy Stravinskyhoz visszanyúljak, amikor a tűzmadarat.
Nem mind a kettő elfogadható, amelyiket akarok.
Tűzmadarat, ezt már olvastam.
Igen. Tűzmadár című művét.
Tűzmadár című balettjét komponálta. Akkor elég komoly határidőt kért magának, hosszú határidőt, mert, mint írja, nem volt tisztában a képességeivel. És meg kell, hogy mondjam, hogy én, amikor például az első Rachmaninov darabba belekezdtem tanulni, ez volt a negyedik zongora verseny, amit mellesleg én mutattam a Magyarországon, akkor legalább egy olyan jó 7-8 hónappal a koncert előtt kezdtem el ezt megtanulni, mert nem bíztam igazán magamba. Ez egyébként pontosan 77-ben történt.
És, ma mennyi időt adnál ennek?
És ugyanakkor, tessék?
Ma mennyi időt adnál ennek egy mű megtanulása,
hát egy olyan
és beépülése?
Két hónapot. Az érési idővel együtt. Tehát, hogy elteszem, előveszem, közben megy a fejembe, stb. Mert az az igazi érés, hogyha megy az ember fejébe. Tehát nem a zongora melletti munka igazán. De nagyon érdekes, hogy 79-ben, amikor először játszottam el Stravinsky zongora versenyét, ami hát bizonyos szempontból van olyan nehéz ám, mint a Rachmaninov negyedik zongora verseny, akkor nekem arra két hónapom volt, és ez alatt a két hónap alatt úgy megtanultam, hogy még maga Ferencsik János is csettintett.
Folytatjuk néhány perc múlva Kossuth Zoltánnal.